Cristiana.
Gyuri, beszélsz?
Még nem, de... Jó reggel, sziasztok! Mindenkit Isten hozott. Így van? Tényleg? Biztos? Biztos, hogy Isten hozott téged?
Más nem ilyenkor.
Csak ő tud fölkelteni ilyenkor.
Így van. Az a jó hírem, hogy engem ma nem nagyon hallotok.
Ó, akkor már megyünk is.
És a rossz az az, hogy a Faut Gyuri és a Szepesi István lesz helyett. Vagy hogy mondja, nem, ez, a jó, ez is a jó hír rész.
Ez volt a fölépítés.
Ez fordítva kell, azt hiszem, hogy mindegy. Jó reggel. És van olyan közöttünk, akit még nem láttunk? Úgy értem, aki most van itt először esetleg? Jó reggelt, Isten hozott. Szia. Slinglov Sanyi vagyok, és én vagyok a felelős azért a káoszért, amit itt péntek reggelente produkálunk, és ő a Faut Gyuri, a Szepesi István. Nagy öröm, hogy ők most itt vannak, mert jókat fognak mondani. Jó reggelt, Isten hozott, szervusz. Ahol találtok helyet, nyissatok második sort itt a padok mögött, vagy... És nagyon fontos szerintem, hogy több féle embertől halljunk, hogy az üzenet ugyanaz igazából. Tehát ez a szép benne, hogy nem, ha meghallgatsz két embert, akinek ugyanaz a világképe, és ugyanaz a bibliai meggyőződése, és féli Istent, és ragaszkodik az íráshoz, ahogy van, akkor egy nagyon hasonló üzenetet fogsz hallani. Viszont pont azért, mert ő más élményeken ment át, más tapasztalatokkal a szívében látja az életet, látja ugyanazt a helyzetet, lehet, hogy az ő tanításából olyan felismeréseid lehetnek, amilyenek nem voltak egy másik tanítónak a tanításából. Nem lehet különbséget tenni, nem jobb egyik a másiknál, de azzal, hogy többféle hangot hallasz ezzel a spektruma annak, amit megtanultál, megértettél, megízleltél, az kitágulhat. És csak hadd mondjak nektek egy trükköt a tanulásra, egy trükköt arra, hogy hogyan tudsz állandóan gazdagodni. Nem tudom... Lehet, hogy van köztetek olyan, akire nem érvényes az, amit most mondani szeretnék. Van-e köztetek olyan, aki már bevégzett, teljességre jutott és tökéletes? Tehát akkor a teljességre jutottak létszáma alacsony ebben a csoportban. Oké, tehát ha nem vagyunk még teljesek, tökéletesek, akkor elképzelhető, hogy a fejlődés az egy olyan jelenség, ami üdvözítendő, vagy üdvözlendő az életünkben? Tehát stimmelhet, hogy fejlődni az jó lenne? Most azon tűnődöm, hogy emberek hogy tudnak megöregedni úgy, hogy közben nem fejlődtek. Tegnap este a Szepivel beszélgettünk ezzel. Mi beszéltünk erről? Igen, igen. Ugye? Hogy a bölcsesség, az érettség, a megalapozottság nem feltétlenül jár együtt a korral. Persze, ha valaki okosan élte az életét, ha tanítható volt egész életében, és leélt már 60 évet, akkor valószínűleg bölcsebb mindannyiunknál. De nagyon sokszor azok, akiknek már érettebb a kora, egyáltalán nem bölcsebbek. És azon tűnődöm, hogy lehet úgy élni, hogy elmennek az évek a fejem fölött úgy, hogy nem tanulok belőle semmit. Következetesen megismétlem azokat a hibákat, amik miatt 10 évesen szenvedtem. Ugyanazok miatt szenvedek 60 évesen is. Nem értem. Tehát hogy van ez? És azt hiszem, hogy ez velünk keresztényekkel is megtörténhet. Tehát megtörténhet, hogy eljövök, mit tudom én, az üzletember találkozóra, járok bibliaiskolába, ott vagyok az Isten tiszteleteken, és tényleg Isten szól hozzád, és ez nem nagyon eredményez változást az életedben. És itt a trükk, amit akartam mondani, hogy, hogy bármi hangzik el, az első kérdésed az legyen, hogy hogy vonatkozik ez rám. És ne azzal az attitűddel kérdezd, hogy oké, ezt majd úgy fogom megválaszolni ezt a kérdést, hogy hogy nem vonatkozik rám, tehát sehogy. Hogy vonatkozik ez rám? Sehogy. Hogy van? Sehogy. Hát ez biztos sehogy. Ehhez, hogy Gyuri jó, hogy itt van, hogy hallja, mert ez ő rá vonatkozik, de rám. Tehát hogy vonatkozik ez rám? És a másik, hogy nem úgy hallgatom, mint egy embertől, hanem úgy, mint Istentől. Tehát a Biblia tanítása az mindig egy természet feletti jelenség. Itt mindig van egyel több személy, mint ahányat meg tudunk számolni. Ugye a Biblia azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok köztetek. Tehát ha megszámoljuk, kettőnél többen vagyunk? Ezek egyszerű feladatok, így péntek reggel nem lehet többet. Igen, Isten itt van, garantáltan. És az, amit a Szepi, vagy a Gyuri, vagy én mondani fogunk, az csak olyan, mint egy csatorna, a rádiót bekapcsolod. Nem a rádió szól, hanem a műsor rajta keresztül. És ha te úgy ülsz itt, hogy Istentől van egy várakozásod, Isten szól hozzám személyesen ma reggel, és lehet, hogy nem az egész üzenetet minden egy szóról szóra szánja nekem úgy, hogy de számítok rá, hogy lesz egy rész, lesz valami, ami így kilóg belőle, és megérint engem, és valódi üzenet lesz a számomra, amit utána kincsként hazaviszek, gondolkozom rajta, napokon keresztül akár újra meg újra felidézem ezzel a hozzáállással, hogy hogyan vonatkozik ez rám, hogyan szabadít ez meg engem az életemben, hogyan tesz ez hozzá az én életemhez. És ha ez a taníthatóság nincs ott valakiben, akkor képes eltölteni az életét úgy, hogy sokkal kevesebbet nő annál, mint amennyit nőhetne. Elszalasztott lehetőségek. Az életünk akár üzleti vagy magánéleti lehetőségeiben a szűk keresztmetszet, higgyétek el, hogy nem a körülmények, nem a pénzügyi helyzeted, nem a kormány, nem a gazdasági lehetőség, hanem te vagy. Te vagy a szűk keresztmetszet. Ha keresed a probléma okát, akkor reggel a tükörben látod. És ez nem egy kárhoztató gondolat, tehát hogy rosszak vagyunk, fúj. Nem, csak ez objektivitás, ez normális. Szembenézek a valósággal. A valóság az, hogy én vagyok a probléma. És hadd mondjak még valamit, tehát ennek az igazi árát nem abban fizeted, hogy a vállalkozásod nem produkál hónapról hónapra 20%-kal nagyobb profitot, vagy hogy rosszak a kapcsolataid a vállalkozásodban, hanem általában az életedben. Általában az életedben. Csak egy gondolat a háláról, a hála. Egy egyszerű gondolat, egy alapelv, ami áthatja az életedet. Mindenben meglátom azt, hogy mi nincs ott, és minek kéne másképp lennie, vagy mindenben meglátom, hogy mi az az érték, ami jó, hogy ott van, és hálás vagyok érte. Ez az egy gondolatváltás keserűvé vagy édessé teszi a szürke hétköznapokat. Figyelj, mindent megadok neked, amit valaha álmodtál életedben, mindent megkapsz egyik napról a másikra, és ezzel a hozzáállással egy héten belül tönkreteszel mindent, amit volt. Nincs az az érték, nincs az a kincs, amiben ne találhatnál hibát, hogyha a szíved a hibát keresi. Ha a hálátlanság része az alap hozzáállásodnak, akkor tök mindegy, hogy mit érsz el, minden kevés, minden rossz, minden szürke lesz, mert te olyannak látod. És az az ember, aki pedig megtanulta nagyra értékelni, hálával elfogadni a dolgokat, és ez nem passzivitást jelent, hogy azért, mert hálás vagyok, én nem megyek tovább. Menj tovább nyugodtan, de légy hálás azért, amit van. Most itt vagyok, és csak egy kicsit fáj a hasam. Köszönöm, Uram, hogy nem fetrengek gyomorgörcsben. Csak egy kicsit fáj. Köszönöm, Uram, hogy csak 3 millió forint adósságom van, és nem 30. Hálás vagyok azért, hogy egészséges vagyok. Hálás vagyok azért, hogy itt lehetek. Hálás vagyok azért, hogy egy szabad országban élünk, ahol nem kerget a gestápó. És ezer dolog lehet. Az életünk, ha megnézzük, igazán számba vesszük, olyan értékekkel van tele, amilyen értékekkel néhány száz évvel ezelőtt a királyok éltek. És ők sem. Olyan luxusban éli egy átlagember az életét, amilyen elképzelhetetlen volt néhány száz évvel ezelőtt a világ leggazdagabb emberei számára is. Akkor mi a helyzet? Akkor hol dől el az, hogy a világot kerek vagy sem? A probléma én vagyok. És ha ezt a problémát meg akarod oldani, akkor taníthatónak kell lenned. Akkor a Biblia tanítása az nem egy vallásos szertartás, hanem a gyártó útmutatása arra, hogyan lehet a hibás szoftvert és hardvert kijavítani. És én azért vagyok itt, hogy szervizeljenek. És nem azért, mert ez a vallásom. Ha ez a vallásod, nyugodtan haza is mehetsz. Semmi értelme, hogy itt vagy. Úgy értem, egyetlen egy piros pont nem jár azért, hogy itt vagy. Se tőlem, se a jó Istentől. Úgyhogy Kauty György.
Hát jó reggelt. És én azt hiszem, egy bátor lépésre azt mondhatom, hogy imádkozzunk egyet, és kérjük el Istentől az üzenetet, amit ma nekünk szánt, akár többet is. Oké? Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, ami a nyakunkon van. és imádkozzunk. Köszönjük, mennyi atyánk, a te nagy kegyelmet, hogy itt lehetünk, és hogy hálát adhatunk neked, hogy felismerhetjük annak az értékét, amit kapunk, és annak, hogy te ki vagy, és mi kik vagyunk te miattad. Adj nekünk ma gazdagon, segíts nekünk figyelni, vedd el a zavaró gondolatokat a fejünkből, Uram, az előítéleteinket, az esetleges fájdalmunkat, Uram, és kérlek, hogy taníts ma tisztán, egyenesen minket, és szeretnék tényleg ezzel a hozzáállással hallani tőled, Uram, hogy mi szól ebből hozzám, mi az, ami az enyém, és mi az, amit te ma mondani akarsz nekem. Mert tudjuk, hogy a te szavaid azok örökre megváltoztatják az életem, és ezzel együtt tényleg az egész világot. Köszönöm neked, hogy szólsz. És áld meg mindenkit, aki itt van, kérlek, segíts összpontosítani. Te drága nevedben kértük Jézus az atyától. Ámen. Amen. És csak egy rövid gondolat a 1 Timóteusból. Igazából nem is kell, hogy kinyissátok, de 1 Timóteus 6.6-ban van egy nagyon jó vers, és valamire ez jutott eszembe reggel. És hiszem, hogy van egy mindenható Isten, aki szól hozzánk, nem csak úgy kapjuk a levegőből ezeket a gondolatokat, hanem tényleg ezt Isten pontosan nekünk akarja szánni. És ez azt mondja, hogy valóban nagy nyereség. Az Isten félelem, de inkább úgy mondja az eredeti szöveg, hogy euszébiosz, tehát tisztelet. Istennek a tisztelete, Istennek a nagyra értékelése az a mega nyereség, így mondja a görög szöveg. Az a legnagyobb nyereség, hogy az a legnagyobb nyereség Istenfélelem és megelégedéssel. És ez járt a fejembe, hogy mi az, ami megelégít. Egy új mountain bike, a Deore XTR váltóval és teleszkóppal és mit tudom, hogyha valakinek ez mond valamit. Vagy egy nagyobb ház elégít meg, vagy egy házasság elégít meg önmagában, vagy az, hogy tisztelnek az emberek, vagy az, hogy elismert vagyok, vagy az, hogy van egy a passzív jövedelmem, meghaladja a kiadásaimat. Ez elégít meg engem? Ez fog engem majd eljuttatni oda, hova szeretnék jutni? Lehet, hogy ennek ott van a helye ezeknek a dolgoknak, de a végső megelégedés szempontjából ezek valami kevesek, mert itt azt mondja, hogy a tisztelet, vagyis a nagyra értékelés, Istennek a helyes módon való látása fog engem megelégedetté tenni. És ez egy nagy nyereség, és oké. Miért? Miért van ez? A valóságot nem érthetem csak úgy, hogyha értem, hogy kicsoda Isten. A valóságról és magamról csak hibás elképzelésem lehet, hogyha nem tudom, hogy ki Isten, aki teremtette az egész mindenséget, az összes jóval együtt, az összes a teremtett dolgokkal, az, ami a Földön felelhető, és mindent azért teremtett, hogy gyönyörködjek benne, amit ő teremtett. De aztán adott nekünk egy szabad kezet, ugye Ádámnak azt mondta, hogy viselj gondját, szabad akaratod van, tiéd, és csinálj, amit akarsz vele egy módon. De felelős vagy érte, de el vagy számoltatva vele. És mire vagyunk mi teremtve? Arra, hogy játszadozzunk itt a Földön mindenféle dologgal? Elsősorban. Az arra, hogy minél több begyűjtsünk belőle magunknak? Ez jó dolog persze, de van ennél egy nagyobb dolog. A kapcsolat. Erre vagyunk teremtve, ilyen egyszerű a kapcsolat. Kivel elsősorban? Istennel, és aztán egymással, és magunkkal. És ez a kapcsolat azon meg fog elégíteni. Ha nincs kapcsolat, a Biblia úgy mondja, hogy az halál. Ugye a pokol az nem más, mint a kapcsolat hiánya Istennel. Az örök halál, a kapcsolatom örökre való megszakadása Istennel. Az élet pedig mi? Hogy kapcsolatban vagyok Istennel. Nem csak az, hogy én, eljárok szerdánként Isten tiszteletre, és akkor hallok Istentől. Nem ez a kapcsolat. A kapcsolat ez egy élő, nap mint nap, folytonos élet kicserélődés. Az, hogy én elfogadok és adok. És ez fog engem megelégíteni. Ez sok éves tapasztalat, és sok éves, sok más ember, sok más ezer ember tapasztalata. És ez a Biblia üzenete. A Bibliának mi az üzenete? Fogok tanítani hermeneutikát igazából, és az erről szó, hogy értsem helyesen a Bibliát. De ahhoz, hogy helyesen értsem a Bibliát, és helyesen értsem az életem, ezzel kell tisztában lennem, hogy ez az egész mire mutat? Igazából Jézus Krisztusra. Róla szól minden. És ez ilyen meglepő, vagy esetleg, mégis hogy? Az a szobor a templomba, vagy az a kisded ott a festményen? Arról róla szól az életem? Ne mondd már. Jézus egy feltámadt megváltó, aki most is él, és a vele való kapcsolatom határozza meg az életem minden részletét. És ahogy korábban erről beszéltünk, az ő jellemének az ismerete határozza meg az én mindennapi élményemet, tapasztalataimat, felfogásomat a valóságról, mert a valóságot nem úgy látod, mint amilyen az valójában, hanem a valóságot azt magadon keresztül látod, amilyen te vagy. És Isten ezt formálni akar téged. Szeretné, hogyha az ő képére formálódnál, és ne ilyen kicsinyes nézőpontból lásd a valóságot, hanem az ő szemszögéből. És kicsit érthetetlen sok minden, hogyha én akarom összerakni a nagy képet. De hogyha felmegyek, és Istennel nézek rá a nagy képre, akkor azt látom, hogy mindennek van értelme, mindennek van célja. Róma 8-ban több helyen is mondja, hogy minden a javunkra van, 29. versben, és 31-ben pedig nem, hogy minden bennünk van, hogy Isten, ha mi Istennel vagyunk, ha mi Jézussal vagyunk, akkor minden értünk munkálkodik együtt. És miért? Mert látom az értelmét. Mert nem céltalanul élek, hanem mindennek van egy célja. És nem csak a halálomig tart ez a cél, vagy nem csak egy éves, vagy két éves, vagy öt éves cél, hanem ez örökké való. Szóval nem ér véget soha. És jó erről gondolkodni kicsit, hogy látom én a valóságot. Hogy látom Isten? Tisztelem őt, tisztem egy kicsit, szeretem őt, szeretem egy kicsit, vagy nagyon, vagy és miért? És milyen alapom van erre? Milyen alapom van arra, hogy én ezekről beszéljek? Miért nem dobtok ki engem, és mondjátok, hogy ez a hülye, ez miről beszél? Már bocsánat. De azt hiszem, hogy Isten szembesít minket a valósággal. és rájövünk arról, hogy több az, mint amit mi elsőre gondolunk, hogy több nálunk, több annál, mint ahogy én azt elsőre gondoltam. És ez oké. És van itt egy utolsó gondolat, ami lehet, hogy így kicsit összefogja, remélem, az egészet, hogy csak hiszem, és utána néztem, és sokat tanulmányoztam ebbe a kérdésbe, hogy a világot csak úgy tudod megérteni, hogyha a kiindulási pontod a kereszt, Jézus Krisztus keresztje, és úgy tudsz helyes következtetésekre jutni, hogyha vonatkoztatási rendszered a Biblia. Ez lehet, hogy kicsit mély és velős gondolat ilyen korán reggel, de hogyha rossz helyről kezdesz mérni valamit, akkor rossz méretet fogsz leolvasni. És akkor, ha hajót építesz, vagy autót, vagy bármit, vagy szoftvert, vagy mit tudom én mit, akkor nem fog működni. De hogyha a kiindulási pontot helyes, és a mérő eszközöd is helyes, ami alapján döntést hozol, és konkrétan tudod, például, hogy mivel töltsem az időm, minek szentek nagy időt, mivel töltsek többet, mivel kevesebbet, mit csináljak, merre menjek. Hogyha ezekre akarsz egy jó alapot szerezni, akkor kell, hogy ott legyen ez a kiinduló pontba. Hogy a Biblia központi üzenete ez, hogy Jézus Krisztus meghalt, érted, mert szeretett, és feltámadt, és él. És ez nagyon, és erről ugye, heteket, órákat lehetne beszélni, és az egész valóságot innen kiindulva tudom megérteni. Mert minden olyan válasz, minden olyan kérdésre van válasz, hogy miért van bűn, miért van ennyi szenvedés, miért van halál, miért nem szeretik az emberek egymást, és hogy lehet szeretni egymást, és hogy lehet egy normális életet élni, minden innen indul ki. És azt hiszem, ha ezekre választ kapsz, akkor ott lesz egy nagy megelégedés. Isten félelemmel, Isten tiszteletével együtt, az ő nagy értékelésével, és ennek a velejárója pedig a megelégedettség. És, ja, oké. Köszönöm. Oké. Talán, ámen. Köszönöm.
Tudtok róla, hogy jövő héten kezdődik a bibliai iskola? Ugye vége az első szemeszternek, most jön a második. Lehet, hogy néhányan azt se tudjátok, hogy van iskola. Tehát ennek a helyi gyülekezetnek van egy teológiai akadémiája, a Közép-Európai Teológiai Akadémia, ami egy, szerintem egy ámulatos dolog, és ezt a kifejezést szoktuk használni, hogy az oktatás legfelső formája a Biblia tanítása, ami nem egy túlzás, hanem azt hiszem, hogy ez a realitás. És olyan tantárgyak közül választhattok, amelyek egyrészt bibliaiak, tehát segítenek megérteni Isten üzenetét, de ugyanakkor rendkívül gyakorlatiasak is. Olyan tantárgyak, amelyek segítenek a hétköznapokban, akár a vállalkozásomban, amik segítenek jobb apának lenni, jobb férnek, asszonyoknak, jobb anyának és jobb feleségnek, fordítva nem olyan jó. És a beiratkozás most vasárnap lesz, a délelőtt, illetve a délután, lehet, hogy a délelőtti után nem, akkor is, Isten tisztelet után, tehát 10:30-kor kezdődik, és délután pedig 18 órakor az Isten tisztelet, és utána a beiratkozás. Órarendet is szerintem ott tudtok szerezni. Nem tudom, hogy neked kell-e bibliai iskolába járnod. Lehet, hogy csak egy órát veszel, olyan, mint ez egyébként. Miért kezdtem mondani? Mert ez a két úriember tanára ennek a bibliai iskolának, a Gyuri és a Szepi is, és mit tanítasz, Gyuri? Hermeneutika, ez gyakorlatilag az írás magyarázat tudománya. Tehát általában a szöveg értelmezésnek és specifikusan a biblia értelmezésnek a tudománya. Ez egy kiegészítő tantár. Segít abban, hogy hogyan kell értelmezni egy szöveget. Ugye ez nyilvánvaló. Én azt mondom, hogy kérek egy csésze teát, senki nem fog rántott húst hozni. Miért nem? Mert értelmezni képes az üzenetemet. És ennek nyilván, ha egy bonyolultabb üzenet van, akkor több. Szepite?
Zsoltárok és bölcsesség.
Zsoltárok és bölcsességírások. Ámulatos. A Zsoltárok egy egyenes út Istenhez, A bölcsességi írások pedig megtöltik az agyunkat azzal a tudással, ami kell ahhoz, hogy ne váljunk a saját vállalkozásunk, önmagunk, a kapcsolataink ellenségévé. Nagyon jó. És mit még?
Páli levelek 2.
Páli levelek 2. Ez az új szövetség fele. És ámulatos, nagyon jó. Szepesi Isten, ő fog mindjárt beszélni. De lehet, hogy kéne benned egy órát. Nem azért, mert én mondom, azért nem. De lehet, hogy Isten csendben úgy azt mondja, hogy ez jó lenne neked. Szeretném, hogyha vennél egy órát. És hadd mondjam azt, hogy nekem az én életemnek a legjobb befektetése a Biblia iskola volt. A legjobb. Úgyhogy, ja, csak hátha.
És az első két hét
nyitott. Ja, és igen, az első két hét nyitott. Tehát, hogy két hétig szabadon bármelyik órára beülhetsz, és megnézheted, és beszélhetsz a tanárral, a többiekkel. Egyébként nagyon hasonlít egy óra, mint ez itt, tehát, hogy nincs túl lihegve a dolog, de nagyon jó.
És Szepesi István.
Én is köszöntök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek, és itt szeretnék jönni most már folyamatosan.
Ezt hallottuk másfél évvel ezelőtt is, mikor itt volt egyszer. Az a felvétel is így kezdődik.
Akkor most beégtem. De most garantálom, hogy jövök, mert pénteken reggel 7 órakor van, igen, és 8-kor van vége, és tényleg szeretnék itt lenni. És hát olyan 17 éve vagyok vállalkozó, és olyan 6 éve vagyok hívő. És tavaly végeztem a bibliaiskolát itt Budapesten, 4 évig, vagy 3 évig jártam Szegeden, és egy kiváló lelkipásztortól tanulhattam, Pásztor Csaba, aki a szegedi gyülekezetnek a vezetője, és tényleg mint egy mester és tanítvány kapcsolat, de baráti kapcsolat alakult ki, és tényleg csak nagyon hálás vagyok tényleg így az ő életéért, és nagyon érdekes, mert van közöttünk majdnem 20 év korkülönbség, és nem tudom azt, hogy voltatok-e már az életetekben úgy, hogy tanultatok valakitől, elfogadtatok valakitől, mert a tudásom miatt, mert az élettapasztalata miatt, a bölcsessége miatt, vagy amit teljesített, vagy elért emiatt. És mint gyerekkorom óta sportoló ember, mindig is számomra fontos volt egy edző, egy mester, akire felnézhettem, aki tekintély volt számomra, akitől tanultam. És a nővérem tanárnő volt, és tanított engem, és aztán elveszítettem, és 10 éves koromban. És azt hiszem, azóta kerestem valakit mindig, akitől tanulhattam, mert valahogy azt láttam, hogy túl sok az idő, mire én tapasztalatok útján kiformálok magamnak egy bölcsességet. Túl rövid ahhoz az élet, hogy én mindent megtapasztaljak, és az alapján alakítsam ki az életemet. Túl szertágazó egy pont, ahonnan elindulhatok a világban, és azt mondom, hogy most merre? Arra, ki mondja meg nekem? És 6 éve lettem hívő, és Pásztor Csaba vezetett engem ebben. De érdekes, hogy nem magához vezetett, hanem tényleg Krisztushoz vezetett. Nem azt mondta, hogy én vagyok az út, hanem azt mondta, hogy Krisztus az út. Nem azt mondta, hogy engem kell követni, hanem azt mondta, Krisztust kell követni. És hát igen, de hol van ő? Sok helyen van, mindenhol van. A Bibliából megismerhető olyan emberektől, akik már járnak az ő útján. És Jakab apostol levele, az első fejezet 17. verse azt mondja, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való. Tehát felülről való. És ez azt jelenti, hogy nem emberektől, hanem felülről. Nem alulról, hanem felülről. Nem oldalról, hanem felülről. És ez a felülről azt jelenti, hogy őtőle, Istentől. És ha megvan ez, ha tényleg hiszed, hogy ő létezik és van, és hiszed, hogy ő, aki mindent alkotott és teremtett, téged is, tényleg a tudása végtelen, a bölcsessége végtelen, mindent tud, és hogyha szeretnél tőle elfogadni, tanulni, akkor valószínű, hogy ki kell építened egy kapcsolatot vele személyesen. Nem egy vallásos módon, nem egy törvénykező módon, nem egy álszentséggel, hanem valós személyes kapcsolatot építs ki vele. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak, akik hívők lesznek, ez lesz a legfontosabb kapcsolat az életében. Nem egy lelkipásztorral, nem a feleségével, nem okos üzletemberekkel, nem Bill Gates-el, hogyha megismernéd, hanem az, hogy Istennel van egy személyes kapcsolatod. Miért? Itt írja az ige. Mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és aztán azt mondja a vers végén, mert önnála nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Nincs nála változás. Nem tudom, találkoztál-e már olyan bölcsemberrel, vezetővel, okos emberrel, akitől fogadtál el, és hagytad, hogy vezessen, és követted, és némi változásnak szelét tapasztaltad. Én 40 éves koromig csalódtam emberekbe, folyamatosan ilyen vezetőkbe. Mindig kerestem egy mestert, akit követhetek, de valahogy mindig csalódtam az emberbe, és ott volt a kérdés, hogy ha csalódsz benne, akkor mi alapján követed azt, amit ő tanít? Hova fog az vezetni? Ugyanolyan emberré fogsz válni, mint ő, vagy hasonló, és akkor majd benned is csalódnak? És 40 évesen ott voltam, hogy nincs, akit így követhetek, és nincs, akitől így elfogadjak. És azt, hogy hogyan építek ki egy kapcsolatot, és ez passz lehetne a folytatása Gyurinak az üzenetének, az a 116. Zsoltár kicsit segít nekünk. És tényleg így a Zsoltárokat fogom tanítani, és ez nagy áldás. Azt hiszem, hogy én fogok legtöbbet tanulni, ebből nem is a diákok. És a 116. Zsoltár, egyébként így a Zsoltárokra annyit, hogy így a Zsoltárok mutatja be nekünk egy hívőnek és Istennek azt a belső, személyes kapcsolatát, amit ő Istennel, ahogy jár, és ami történik, és ahogy szól hozzá, ahogy Isten szól hozzá, ahogy átmegy próbákon, átmegy nehézségeken, és ahogy Isten munkája a hívőnek, a gyermekének a szívét, ahogy kimunkálja, mint ahogy Sanyival beszélgettünk tegnap, hogy van egy kő, és benne van egy gyémánt, és sok jó eszköz van arra, hogy az csiszoljon rajta. Nem tudom, mivel csiszolják a gyémántot, de valami, gondolom, ami por van, vagy nem tudom én mi. És aztán végül keletkeznek élek, amelyek visszatükrözik a fényt, és erről van szó, hogy a te lelked, a te szíved Isten formája, miután hívő lettél, azért, hogy visszatükrözze az ő bölcsességét, az ő fényét. És ez a mester-tanítvány kapcsolat, ez a vágya a mesternek. Milyen mesternek? Akinél nincs változás, aki a legtökéletesebb mester, aki után mindannyian vágyakozunk. Ha mélyen beletekintünk a szívünkbe, és mindent lehántunk azokról a kérdésekre, hogy mit szeretnék, mi a vágyam és miért, akkor találnék belőleg valamit. Találnék valamit, akihez, hogyha őszintén fölteszem a kérdést, hogy miután vágysz, azt fogja mondani, hogy az Atyám után, a Teremtőm után vágyakozom. Ez van mélyen legbelül. És amikor ez megvan valakinek, és kezdi hinni, hogy tényleg ő az, akkor szeretne vele kiépíteni egy kapcsolatot, és a 116. Zsoltár segít ebben a 12. vers, és nincs itt a szemüvegem, ezért kicsit messzebb tartom. Azt mondja a Zsoltáros, hogy 12. vers. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményért? Ez azt jelenti lefordítva, hogy megismertem Isten, tudom, hogy ő Isten, és hogyan építsem ki vele a kapcsolatot? Mit tehetnék én itt? Hogyan építsem ki vele a kapcsolatot magyarul? És azt mondja, hogy a szabadulásért való poharat felem, nem látom jól sajnos. Gyuri, hogy van? A szabadulásért való?
A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül.
Igen, a szabadulásért való poharat felemelem. Ez magyarul azt jelenti, hogy elfogadok tőle. Elfogadom azt, hogy ő megszabadított engem. Elfogadok. És ez az első pont. Három pontot szeretnék említeni. Az elfogadás. Hogyha megtaláltad azt, aki felé van bizalmad, és rájössz, hogy ő után vágyakoztál mindig, mióta megszülettél, és ő az, akinek a szívén az van, hogy te növekedjél, és az legyél, aki valójában akarsz lenni, akkor először el kell, hogy fogadjak. Csak gondolj bármilyen kapcsolatra, gondolj egy férfinő kapcsolatra, gondolj egy gyerek-szülő kapcsolatra, gondolj egy baráti kapcsolatra, hogyha én valakivel kapcsolatot akarok kiépíteni, barátkozni akarok, akkor nem az van, hogy én kezdek nyomulni, és nem az van, hogy az én érveimet és az én tudásomat ráakasztom, hanem egyszerűen meghallgatom. Meghallgatom, hogy mit mond ő, és kialakul egy kapcsolat. Tehát először elfogadás van. Utána azt mondja, hogy... Igen, várjál. A 14. versben az Úr iránt való nem? Az Úrnak nevét hívom segítségül. Az Úrnak nevét hívom segítségül. Köszönöm. Mindjárt megnézem. Nagyon jó. Köszönöm. Tehát az Úrnak nevét hívom segítségül. Ez pedig a válaszadás. Válaszadás. Tehát kezdődött elfogadással. Elfogadom, hogy ő mit akar nekem mondani. Hát csak ennyit. Ezt mind nekem akarja mondani. Ez a teremtő atyádnak az üzenete számodra személyesen. Vagy a szerelmes Jézus Krisztusnak az üzenete neked személyesen. Ezt mind mondani akarja. Sőt, ennél sokkal többet. Mert Isten hármasság és a Szent Szellem szól az emberi szellemhez, hogyha már az él, akkor tud szólni, és tud vezetni, és kijelenteni. És itt van ez a válaszadás. Ez azt jelenti, hogy válaszolok erre a hívásra. Igen, igen, segítségül hívlak a bajban. Igen, mondd nekem, hogy mit akarsz mondani, és én elfogadom, és alkalmazom, és alkalmazom. És a kapcsolat tovább, tehát elkezdődött az elfogadással, és most tovább lépett egy szintnél, ahol választ is adok. Visszajelzem, igen, elfogadlak. Igen, igen, vezess engem. Igen, elfogadom a tanácsodat. Bízom benned, követlek téged, és csak vezess engem. És a következő az pedig a következő versben van. És az Úr iránt való fogadásaimat megadom az egész nép előtt. És ez pedig az odaszánás elkötelezettség. Odaszánom magam erre a kapcsolatra. Odaszánom magam arra, hogy amit az én mesterem, az én atyám mond nekem, és a bizalom miatt azt mondom, bízok benne, mert tudom, hogy a legjobbat akarja számomra. Odaszánom magam arra, hogy amit mond, hogy hogyan vezessem az életemet, hogyan hozzak döntéseket, hogyan viszonyuljak ahhoz, aki mellettem ül, hogyan viszonyuljak persze ő hozzá, hogyan viszonyuljak a gyerekemhez, a feleségemhez. Odaszánom magam, igen, lehet, hogy az elmém mást mond, lehet, hogy az érzelmeim mást mondanak, lehet, hogy a világ mást mond, az újságból mást olvasok, könyvekből mást olvasok, a tévéből más jön, de én odaszánom magam, elkötelezem magam annak, hogy aki a világ mindenséget teremtette, aki a gyermekévé fogadott engem, akinél nincs semmi változás, igen, azt mondom, hogy igen, én úgy akarom, segíts nekem ebben. És mi történik? Hagyj mondjak egy példát erre. És 20-20-valány évvel ezelőtt, én szegedi vagyok, és a barátom a motorral jártunk így az Adriára, és egyszer elmentünk Mosztárba. Nem tudom, volt-e már valaki Mosztárba, ez a Neretva völgyében van. És Csontvári festett egy ilyen képet, úgy is hívták, hogy a Csontvári hídja. Egy olyan híd, ami egy nagyon meredek két partot köt össze, egy nagyon régi törökök építették, egy ilyen csúcsos, kézzel rakott kőből. Csúcsos híd, és hát több száz éves, mondjuk 300 éves, és ahogy kocsival jártak át rajta, az mindig bevágódott. Hogyha jártál ott még a háború előtt, akkor olyan bemélyedéseket láttál, a hídba, hogy ha beleléptél, a bokádat kitörhetted volna. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy olyan sokat jártak át a kocsikkal, hogy az bevágódott a hídnak az út felületébe. Az azt jelenti, hogyha egy kocsit rátettél az egyik végén, nem is kellett kormányozni, mert nem tudott sehova máshova menni. Az vezette. És ilyen az elménk, hogy amit megtanultunk, ilyen gondolat vezetési pályák vannak benne. Hogy amikor azt hiszed, hogy te gondolkodol, akkor semmi más nem történik, mint impulzusok mennek kiépített pályákon. És azt hiszed, hogy a cselekedeted az sokszor egy kreatív, vadonatúj cselekedet. Közben az elmédben a kiépült pályákon mennek végig az információk, az impulzusok, tulajdonképpen ilyen kis elektromos impulzusok, és ott van végén a cselekedet. És Isten hogyan fogja átformálni az elménket? És ez Róma 12:2-ben van, megújítja. És ezen a kapcsolaton keresztül. Azon, hogy elfogadok tőle, azon, hogy választ adok, azon, hogy odaszánom magam, ahogy Sanyi mondta az elején a bevezetőben, hogy hallok valamit, és lehet, hogy csak egy valamit a mai napon, vagy egy igét, vagy tőle valamit, és ezt forgatom az elmémbe, ez azt jelenti, hogy új pályákat épít ki az elmémbe, új kapcsolatot létesít két sejt vagy szinapszis között, egy új gondolkodás valamiről, akár az életemről, akár a kapcsolatomról, az Istennel való kapcsolatomról, vagy a másikkal való kapcsolatomról, vagy ahogy kiépítek kapcsolatot, egy újfajta gondolkodás, ami nem az, mint a régi. És kiépülnek új gondolatok. És erre van szükségünk. Mi történt a híddal Mostárba? Tudja valaki? Felrubbantották. És kérdezik, magyarok építették újra? És mit gondoltok, bele van építve a bevágás? Nincs beleépítve. És Isten ezt teszi, hogy amikor újjászületünk, amikor azt mondjuk Jézus, igen, elfogadom, hogy te általad van kapcsolatom a Teremtő Istennel, aki után vágyakozik a szívem, ő azt mondja, hogy hívd be az életedbe, hívd be a szívedbe, és új szívet adok neked. Ez az új szív, az új elme, amin ő új gondolkodási útvonalakat akar kiépíteni. Mert az élet szellemi. Az élet szellemi. Nem természeti. Az élet szellemi. És egy szellemi elme a szellemi módon akar gondolkodni. Nem a régivel. Nem lehet megjavítani. A hidat lerombolták, újjáépítették, eltűntek a berágódások. De ott van ez a régi. De van egy új. És Isten csak azt akarja, hogy a szellem által kijelenti magát, új gondolatokat ad, az ige által, lelkipásztorok által, egy üzenet által, bárki által, aki így Istentől szól. De azt mondja Isten a Bibliában, hogyha nincs olyan, aki szólja az én igémet, akkor a szamár fog szólni, vagy a követ szólaltatom meg. Úgyhogy Isten bármin keresztül tud szólni. Tud szólni az utcán, akár egy, meglátod a szivárványt, vagy látsz egy madarat, és eszedbe hoz valamit, eszedbe juttat valamit, mert hallottad, és tud szólni. És tényleg így ez egy különleges kapcsolat. Ez a legfontosabb kapcsolat. És miért vágyódunk erre a kapcsolatra ennyire? Mert ez szakadt meg. Mert az Édenben ez a kapcsolat tökéletes volt. Ádámnak és Évának, a Teremtő Istennel tökéletes volt a kapcsolata. A bűn miatt ez megszakadt, és onnantól kezdve, ami lehet, hogy kb. 6000 évvel ezelőtt volt, minden egyes ember, amikor megszületik, kap a szívébe, a lelkébe egy nem tudom másképpen mondani, egy pici gyermeket, aki egész életében az apját keresi. Egy pici gyermek, akinek az igazi hangja, amit csak akkor tudsz meghallani, amikor tényleg így nagyon lecsendesedik a szíved, akkor azt fogja mondani, hogy apa, hol vagy? Hogy apa, hol vagy? És az apját keresi. És ámulatos volt, amikor 4 évvel ezelőtt az édesapám, aki 80 éves volt akkor, hallottam ezt a pici hangot a kijönni a száján, amikor megtért. Egy reggeli beszélgetésnél volt ott néhány barátom. Se előtte nem hallottam, se utána nem hallottam. Egy 80 éves ember, akinek az elméje teljes gondolati berágódások vannak. A gondolkodása nagyon egyszerű, nagyon egyszerű. De ez a pici gyermeki hangot hallottam a szájából kijönni, és elfogadta az Urat 80 évesen. És van kapcsolata Istennel, és tényleg álmatos, és tudom, hogyha már nem lesz, akkor a mennyben lesz. És ott fogjuk folytatni együtt így az örökké valóságot. De csak így tényleg így összegzésül, hagyd mondjam el, hogy egy kapcsolatra lettünk teremtve. Minden egyes ember, teljesen mindegy, hogy hol születik ezen a földön, teljesen mindegy, milyen kultúrában, milyen földrészen, milyen vallási környezetben, milyen gazdasági körülmények között, mindegy, hogy milyen családban, hogy milyen, nem számít. Egy pici gyermek van benne, aki az édesapját keresi, és ezt a kapcsolatot. És amikor ez megvan, akkor onnantól kezdve a szerető atya táplálja ezt a kapcsolatot, és tanítja ezt a gyermeket, mert szeretné, hogy felnőjön. Úgyhogy ez a legámulatosabb dolog, ami egy emberrel történhet. Amen.
Jó, hogy eljött a Gyuri meg a Szepi? Jó? Jöhetnek máskor is. Hogy van? Tehát akkor mi a kereszténység? Tehát mi a hit? Ha nagyon röviden kéne definiálni, miről szól ez az egész? Ahelyett a sok furcsa kép helyett, amit láthattunk, ugye? Akár ha nézzük a tipikus vallásos képet, bármelyik ősi nagy egyházat, ha megnézzük, ott van egy forma, van egy merev, nem is tudom, egy liturgia, és furcsa ruhákban vannak az emberek, merev, sokszor kicsit ilyen gondterhelt arccal mennek egy nagy csúcsos épületbe, ott fölállnak, leülnek, letérdelnek, fölállnak, leülnek, énekelnek. És ez a kereszténység, tehát hogy mi az? Ha nem ez, akkor mi? És ahogy Gyuri és Szepi tanították, a kereszténység az egy élő kapcsolat Istennel. Egy személyes kapcsolat a teremtő, mindenható Istennel. Ez rólad szól, és róla. Egy barátságról, egy szerelemről, egy kicsi gyermekről, aki keresi az apját. Egy kapcsolatról szól. És azt hiszem, hogy a legtisztább, a legcsodálatosabb, a legizgalmasabb, a legmélyebb kapcsolatról, ami csak elképzelhető. És itt is sok lehet a hamis kép, itt is sok lehet a rossz kép, kapcsolat, olyan, mint az apámnak és nekem, azt kapol nem kérek, tudod? De hagyd el a rossz élményeket, és adj lehetőséget Istennek arra, hogy megmutassa, hogy milyen, amikor ő az atya, és te vagy a fia, amikor ő a barát, és te vagy a barátja, amikor ő a báty, és te vagy az öccse, amikor ő a fej, és te pedig az ő tagja vagy. És azt hiszem, hogy egy olyan kincset fogsz találni, amilyenhez hasonlót remélni sem mertél, hogy találsz valaha életedben. Ez a kapcsolat a legmegelégítőbb, a legteljesebb, a leg ámulatosabb élmény és a legmélyebb valóság az életben. És egy gondolat, amivel én is készültem, az igazából abból merít, amit múlt héten kérdésként tettetek fel. Tamás, te kérdezted, azt hiszem, hogy mi az életünknek a célja? Hogy hogyan állítsunk célokat az életben? Hogyan bánjunk a céljainkkal? Mennyire legyünk kemények, Vagy mennyire legyünk lágyak velük? Mi az, amit homokba írjak, és mi az, amit kősziklába kell vésnem? És talán most már nem nagyon van rá idő, de talán jövő héten, vagy jövő utáni héten fogunk erről beszélni. A céljainkról. És talán csak kedvcsinálóként, hogy tudjatok készülni jövő hétre. Így ennyit, hogy vállalkozóként megtanultuk, hogy a célállítás egy összetett dolog. Ahhoz, hogy a célállításunkkal ne vétsük el az igazi célt, ehhez többnyire egy három lépcsős folyamatot szoktunk használni. Ugye a rövid távú céljainkat hozzáigazítjuk a középtávú célokhoz, és a középtávú célokat pedig alárendeljük a hosszú távúaknak. Ha nem így teszem, akkor ma nem tudom eldönteni, hogy mi az, amivel foglalkoznom kell. Mert sokszor első ránézésre egy fontos, nagyon fontos, nagyon sürgősnek tűnő feladatról kiderül, hogy valójában nem az. És nem tudom, észrevettétek-e, hogy nincs mindenre idő az életben. Van-e köztetek olyan, aki küszködik azzal, hogy tízszer annyi feladata van, mint amennyi emberileg lehetséges és elvégezhető adott idő alatt? Ugye? Ebben az őrületben élünk, főleg mi vállalkozók, ugye? Akkor nincs más lehetőség, mint szembenézni azzal az egyszerű ténnyel, hogy nincs mindenre idő. Van 10 feladatod, mind a 10 sürgős, és nem lehetetlen mind a 10-et elvégezni. A kérdés az, hogy fogsz szelektálni. Hogy választod ki azt az 5-öt, amelyik 5-öt közelről fejbe lősz? Hogyan választod ki azt a 2-t, akit bezársz egy hátsó szobába, és később majd előveszed? És azt a 3-at, amelyiket pedig megeteted. Hogy választod ki? Amikor lelőtted az elsőt, biztos vagy benne, hogy azt kellett lelőni? Ugye, mert a lelövést azért használom, mert ilyen éles képet akarok mutatni. Valamilyen feladat felől azt a döntést kell meghozni, hogy soha nem fogom elvégezni. Soha. Ezt én nem fogom megcsinálni. És azt sem, és azt sem, és azt sem, azért, hogy azt a másik 3-at, amin minden múlik, jól meg tudjam csinálni. Veszítek itt, hogy ott nyerjek. Tudod, hogy kell választani? És persze az üzleti életben ezt nap mint nap megtesszük, de észrevetted, hogy az életeddel kapcsolatban is hozol ilyen döntéseket? Karriert csináljak, keressem meg a havi 5 milliómat egy állásban, ami nem kér sokat, csak 18 órát naponta, és esetleg veszítsem el a családomat, a kapcsolatomat Istennel, mert nincs rá időm és erőm, vagy fordítva, esetleg menjek el bibliaiskolába, és minden hétköznap délután 17:30-10-ig üljek bibliaiskolás órákon, mert hogy akkor van a bibliaiskola. Megjegyzem, ezt nem mondtam, tehát szabad órák vannak 2 hétig, és délután 17:30-tól olyan 17:30-10-ig vannak az órák. Az órarend mindig ki van rakva lent az előtérben, ha jöttök be, csak meg kell nézni, rábökni valamelyikre is beülni. Megcsinálhatod ezt? Megtehetsz egy ilyen eszement felelőtlenséget, hogy beiratkozol bibliaiskolába? Tudjátok, mennyit fizetnek a bibliaiskolában? A tanároknak is. Igen, semennyi. Tehát az csak viszi az időt. Megteheted? 2 éve viszed a vállalkozásodat, még nem hozott egy ganyit sem, csak költöttél, csak rakod bele az energiát, és egyszer csak kapsz egy nagyszerű ajánlatot. Figyelj, egy olyan üzleti ötlet, sítsúgy, összerakjuk, menni fog. Igent kell rá mondani, vagy nemet? De ugyanígy az élet kérdéseiben. A megnősüljek vagy sem? Megnősültem, és egyszer csak jön valaki, aki azt mondja, hogy dobj el mindent, és kövess engem, tudod? Mit kell csinálni? És azt gondolom, hogy ezeket a kemény, sokszor élet-halál döntéseket, és lehet, hogy nem látszik rajtuk, hogy ezek élet-halál döntések, de azok, Nem tudod megítélni helyesen, ha csak nem érted az életet egy nagyon magas nézőpontból. És hogyan ez a célokhoz? Úgy, hogy a rövid és középtávú célokat a hosszú távú céloknak kell alávetni. De a hosszú távú célt nem érthetem, ha nem értem az életet. És ha rosszul mérem fel a valóságot, amiben nekem érvényesülnöm kell, akkor rosszul fogok célt is állítani. És csak így kettcsinálónak ennyit, hogy a legtöbb profi üzletember hosszú távon gondolkozik. Azt mondja, hogy van egy 15 éves projektem, 10 éves projektem, és hajlandó vagyok az első 3-4-5 évben bőséggel veszíteni azért, hogy az 7., 8., 10. évben nyerjek. Az életünkkel kapcsolatban ennek a projektnek úgy kéne kinéznie, hogy a hosszú távú cél a halál után van. Ez az egyetlen olyan tervezési mód, amellyel helyesen tudom az életemet tervezni. Az egyetlen olyan helyes tervezési mód az, ahol az örökkévalóságot, az örökkévalóságot is számításba veszem a tervezésemben. Miért? Hadd kérdezzek vissza. Oké, hogyha az örökkévalóság, oké, ha az életed, ha a léted nem az a 70-80 év, amit itt leélünk, hanem ha ez csak a bemelegítés, egy rövid bemelegítés, és utána kezdődik az igazi élet, vagy azt mondjam úgy, hogy folytatódik ez az élet egy ezerszer magasabb szinten, ahol hogyha ha mondjuk egy pici madár minden 10 évben egyszer elröppen a Himalája csúcsához, oda a madár nem tud fölrepülni, de mondjuk valahova középre, és minden 10 évben egyszer oda dörzsöli a csőrét a sziklához. És amire ez a dörzsölés felemésztette ezt a hegyet, addigra csak egy másodperc telt el az örökké valóságban. Akkor szerinted érdemes úgy tervezned a földi életedet, hogy az készüljön erre az időre? Miközben az apróbetűs rész a szerződésben az, hogy a földi életet határozza meg alapvetően az örökkévalóság minőségét és színvonalát számodra. 70 év alatt készülsz egy olyan időszakra, ami örökkön örökké tart. Hogyan állítsak célokat? Azt hiszem, hogy ez megváltoztatja az egész hozzáállásunkat, ugye? Úgyhogy erről fogunk beszélni jövő héten. És talán még egy záró gondolat. És aztán, ha gondoljátok, akkor eltölthetünk egy kis időt kérdésekkel. Az mindig nagyon építő. Ha valakinek el kell mennie, akkor nyugodtan, mert 9 óra van, és vannak olyan elvetemültek közöttünk, akik dolgoznak is. Úgyhogy jó munkát. Nagyon örülök, hogy itt voltatok. Tényleg, ha valakinek mennie kell, csak álljon föl. Szeretettel várlak benneteket jövő héten is, és ha bármiben tudok segíteni személyesen, akkor csak forduljatok hozzám bizalommal. De az utolsó gondolat az ez, hogy lehet, hogy a Gyuri és Istvánnak az üzenete felébresztett benned egy igényt. Lehet, hogy azt mondod, hogy ha az élet tényleg egy ámulatos kapcsolat Istennel, ha ez a lényege mindennek, akkor én lehet, hogy szeretném ezt a kapcsolatot. Hogyha ez nem az a fura vallás, ami engem békjóba zár, hanem egy megszabadító, örömteli segítség igazából, amit kapok Istentől az élethez, akkor nekem ez kellene. De hogyan? Hogyan tudok én kapcsolatba lépni Istennel, hogyha sose tettem eddig? És a dolog nagyon egyszerű. Isten a lehető legegyszerűbbre akarta csinálni azt, hogy mi emberek, akikben ott van az a pici gyermek, aki keresi az apját, visszatérhessünk Istenhez. Ő igazából azt mondja, hogy én megcsináltam mindent. Én felépítettem a hidat, megmutatom az irányt. Neked csak egy dolgot kell csinálnod, átmenni rajta. És nem tudom, hallottatok-e már az evangéliumról. Ez a kifejezés, hogy az evangélium. Ez így ismerős, nem? Ez egy ilyen vallásos köz, az evangélium. Mi a szösz az? Ez a megoldás, ez a kulcs. Az evangélium azt jelenti, hogy örömhír. Örömhír. Az örömhír a válasz az életedre. Köszönöm szépen. Köszi. minek az örömhíre? És ennek az örömhíre, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az üzenet, az örömhír. Az örömhír az az, hogy Isten emberré lett, leélt egy tökéletes életet, és ezzel jogot szerzett arra, hogy kifizesse a mi bűneinket, a mi adósságunkat, a mi hibáinkat, hogy helyrehozza mindazt, amit mi eltoltunk. Ez az örömhír. Hogy Isten úgy szerette a világot, hogy önmagát, a fiát adta azért, hogy aki hisz ő benne, aki azt mondja, hogy oké, elfogadlak, oké, te vagy a megoldás, kell lesz, te fizetted ki az adósságomat? Köszönöm, elfogadom ezt az ajándékot. Hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Hogyan teremthetsz kapcsolatot Istennel? Úgy, hogy hiszel Jézus Krisztusban, mint a személyes megváltódban. Ez az evangélium, és ennek az evangéliumnak az elfogadása ad örök életet. Jézus azt mondja János 14-ben, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én azt mondja, én vagyok, én mint személy, én Isten vagyok az, aki vagyok a módszer, az út neked. Én vagyok neked az igazság, ennek a szinonimája a valóság. Én vagyok az a legtágabb környezet, amelyben élned kell, és én vagyok az élet. Én vagyok a végső kapcsolat. Én vagyok az, amit és akit keresel. És így folytatja, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ő az egyetlen, de a lehető legegyszerűbb út Istenhez. Hogyan? Egy egyszerű igennel. Ő azt mondja, hogy megváltottalak, elfogadod? És én azt mondom, hogy igen. A szabad akarat az a méltóság, amely megállt parancsol Istennek. Az embernek az a méltósága, amellyel mondhatja a mindenhatónak, hogy nem. És amellyel mondhatja azt is, hogy igen. Min múlik, hogy egy ember, amikor meghal, utána örökké él? Ha ilyen nem valósan, de viccesen azt akarjuk mondani, hogy Szent Péter ott áll a menny kapujában, nem állott egyébként, mert kapuja sincs a mennynek, de mindegy. De Szent Péter aranyosan ott áll a menny kapujában, és mi ott állunk sorba, próbálunk bemenni. Ő a vámhatóság. És amikor odaérek, azt kérdezi tőlem, hogy miért kéne, hogy beengedjelek a mennybe. És én azt mondom, mert jó ember voltam. Mert tartottam egy csomó üzletember találkozót. Mert odaadtam a pénzemet az egyháznak. Hát kezdek kifogyni a lehetőségekből. És egyetlen jó válasz van. Azért engedj be, mert Jézus Krisztus meghalt a bűneimért, és ő igazzá tett engem. Ő örökbe fogadott, és ő rendbe hozott mindent, amit én elszúrtam. És erre Szent Péter félreáll, fejet hajt, és azt mondja, hogy térj be, Uram, Királyom, az országba. És ez a helyzet ennyire egyszerű. És mit csináltál, Sanyi, hogy bementél a mennybe? Hát amikor jött Jézus, és az orrom elé tolt egy szerződést, akkor aláírtam. De hogy írtad alá? Hát úgy, hogy elmondtam egy imát, és azt mondtam, hogy nem is tudom, hogy ima volt-e, csak így komolyan azt mondtam, hogy elfogadlak. Ennyi az egész? Ennyi. Tehát ebben mi a dicsőséges? Hát az én oldalamról semmi, de Isten oldaláról nagyon sok dicsőség van benne. Ő nagylelkűen, szeretően, mint egy atya a gyerekét megmentett. Nem az én munkám, hogy örök életem van. Az olyan nehéz, hogy én sose tudnám elvégezni. Akkora adósságom van, hogy sose tudnám kifizetni. Úgyhogy... Lehet, hogy szeretnék elmondani most egy imát így a mai találkozó végén. Egy nagyon egyszerű imát, amit hogyha szeretnél, akkor mondd el te is magadban. Csak egyszerűen magadban. Ha egy picit őszinte, ha van ott egy pici igen, akkor ez Istennek elég. De ez az igen a te felelősséged. Ez az igen a te méltóságod. Az emberi szabad akarat egy olyan dolog, ami előtt Isten megáll. A te nemed megállítja az ő szeretetét. Nem állítja meg, de azt mondja, hogy oké, várok. Várok, amíg igent mondasz. És meddig várj? Szerintem ne várj semeddig. Nem tudom, hogy mennyi időnk van. Fogalmam nincs. Nem tudom. Nekem egy szép napon volt egy tök jó edzésem, fölültem a motoromra, adtam egy nagy gázt hazafelé, és majdhogy nem az lett az utolsó napom. És még csak 22 éves voltam. Nem tudom, hogy hány napunk van még. Néha beleborzadok abba a gondolatba, hogy akkor meghalok. Mert akkor most Sanyi nincs itt, és nincs is a mennyben. Az gáz lett volna, ha akkor meghalok. És az egy isteni kegyelem, szerintem, egy isteni ajándék, hogy azt túléltem. És én ma azt mondom mindenkinek, akinek csak mondhatom, hogy ha tudod, hogy igent kell mondanod, akkor mondj igent ma. Ma. Az biztonságosabb. Úgyhogy csak mondjunk el egy imát, hajtsuk meg a fejünket, és ha szeretnéd, akkor magadban mondd velem. Mindenható Isten, szeretném elfogadni Jézus Krisztust, mint a megváltómat. Elfogadom őt. Most hallottam, hogy ő az, aki rendbehozott mindent. Hogy ő az a híd, amin átmehetek. Hogy ő az az ajtó, akin beléphetek. Most hallottam, hogy nincs más út hozzád, csak ő. Isten emberként, Jézus Krisztus, aki 2000 évvel ezelőtt itt volt a Földön, leélt egy tökéletes életet, és aztán meghalt az én bűneimért. Ez az imám. Elfogadlak, Jézus Krisztus, mint a megváltómat. Adj örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Úgyhogy, ha elmondtad ezt az imát, akkor megtetted életed legnagyobb lépését, és legjelentősebb lépését. Nagyon egyszerű volt, igaz? Nem éreztél valószínűleg semmilyen ilyen fényt, vagy ilyen... Pedig nagyon sok minden történt ebben a pillanatban. A Biblia azt mondja, hogy az a pillanat, amikor egy emberi szív igent mond Jézus Krisztusra, az a pillanat, ahol végérvényesen áthelyeződik az ember a halál birodalmából, kicsit ez ilyen varázslatosan hangzik, de a Biblia így fogalmaz. Az elválasztottság, az egyedüllét, a küszködés világából, az Istennel való együttlét, a szeretetség, a fiúság világába. Ez az a pillanat, ahol az isteni Szent Háromság, erről is biztos hallottatok, Atya, Fiú, Szent Szellem, a második, illetve a harmadik tagja, a Szent Szellem beköltözik a te szellemedbe. Az ember is egy hármasság, test, lélek és szellem. És a szellemi része az, amely képes kapcsolatba lépni Istennel. Isten szelleme, amikor ezt az igent kimondod, beköltözik a te szellemedbe. És innentől képes vagy kapcsolatba lépni vele, nagyon valósan. Tudsz tőle kérdezni, és ő tud válaszolni, ő tud téged vezetni az életben. Innentől, ha olvasod a Bibliát, nem egy zagyva betűtömeg lesz, mint ahogy nekem régen az volt, hanem Isten, ahogy ott van benned, elkezdi értelmezni a Bibliát számodra. Olvasod, és a leborult szivar végét érted. Azt a mindenit, ezt tegnap ugyanezt az oldalt olvastam, és zagyvaság volt. Ma olvasom, és most se értem az egészet, de itt van három mondat, ez nagyon világos. Azt a mindenit, és ez válasz a kérdésemre. És egyszer csak a dolog élni kezd, egy nagyon valós dologgá válik. Mert mi a kereszténység? Mi az élet lényege? Egy személyes kapcsolat a téged szerető, mindenható teremtő Istennel. És ez a kapcsolat csak is Jézus Krisztuson keresztül jöhet létre. Aki maga a mindenható teremtő Isten. Úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmeteket, és nagyon megtisztelő nekem, hogy itt vagytok. Mindannyiatokért külön-külön hálás vagyok. Nem is hiszitek el, hogy milyen nagy dolog a mai világban, hogy egy ember hajlandó tanulni, hajlandó elfogadni, hajlandó fejlődni, hajlandó akár néha furcsa dolgokat megnézni azért, hogy eldöntse róluk, hogy igazak-e, hogy hasznosak-e a számára. Úgyhogy nagyon, nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél, és igazából szeretettel hívlak, hogy gyere el máskor is. Minden péntek reggel itt vagyunk, és akik így régebben járunk, azt hiszem elmondhatjuk, hogy nagyon hasznos volt az életünkben az a tanítás, amit Istentől kaptunk itt. És ha tudok neked segíteni személyesen, ha vannak kérdéseid, akkor örömmel segítek. Ugyanígy a Kaut Gyuri, ő nekem egy nagyon kedves régi barátom, egyébként egy profi üzletember, aki ismeri a marketingszoftverek.hu rendszerét. Ő az egyik tulajdonosa, és igazából a kitalálója az egész rendszernek. Ő a guru, akinek az agyából ez kipattant. Szepesi István, nyugodt szívvel forduljatok hozzá. Nem ismerek embert, aki olyan jó befektető, olyan jó tanácsadó, olyan tisztán gondolkodó ember lenne, mint ő. Épp a Pásztor Kendével, a gyülekezetünk vezető pásztorával beszéltünk, hogy a vállalkozói szolgálatnak szüksége lenne egy ilyen menedzserre, valakire, aki... És az első gondolatom az volt, hogy a Szepi ezt meg tudná csinálni. Mire a Pásztor Kende, mi az, amit a Szepi ne tudna megcsinálni? És úgyhogy forduljatok hozzá bizalommal, hogyha... Szabó Péter, hogyha kérdésetek van, ő itt csendben meghúzódik, és úgy tesz, mintha itt se lenne. Közben olyan bölcsessége van így az élet dolgaival kapcsolatban, ami mindannyiunknak kincs lehet. Úgyhogy csak bátran forduljatok hozzá. És aztán mehetnénk még tovább. De ha szükségetek van személyes segítségre, akkor szeretnénk adni. Néha nem könnyű, néha nehéz az időt összeegyeztetni, de szeretnénk adni. Úgyhogy köszönöm szépen, és még nagyon nem rohanunk, hogyha van kérdésetek, akkor tegyétek föl, beszéljünk róla, de továbbra is, hogyha menni kell, akkor menjetek. Úgyhogy köszönöm. Van-e kérdés, vagy hozzászólás, vagy... Sziasztok, Isten áljon. Köszönjük, igen. Sziasztok.
Sokan szokták azt kérdezni, hogy hát, hogyha Isten így szeret engem, akkor miért történt ez meg ez az életemben? Uh-huh. Miért vagyok ilyen nyomorult helyzetben?
Aha.
És miért van ez a sok háború meg szörnyűség a világban?
Ugye ez a kérdés, tehát Isten miért hagyja, hogy baj legyen az életben? Itt a jövő heti üzenet lesz részben a válasz rá, mert a kérdés az, hogy mi a célja az életünknek. Ha az a célja az életnek, hogy ne legyenek benne problémák, akkor Isten részéről hiba, hogy megengedi a problémákat. De ha az élet túlmutat a pillanatnyi kényelmünkön, akkor azoknak a dolgoknak, amiket megenged, nagyon komoly jelentősége lehet a valódi célt tekintve. Mondok egy példát. Egy ember leír egy kényelmes, boldog életet, és meghal Jézus Krisztus nélkül, és pokolra megy. Ez jó volt, vagy rossz volt? Szerintem ez rossz volt. Ugyanez az ember leír egy rázós életet, autóbalesetet szenved, a család tagjait megölik, vagy nem tudom, elveszíti, és ebben a kétségbeesésben megtér, és örök élete van, akkor ez jó volt, vagy rossz volt? Ez az egyik része a válasznak, a másik része pedig az, hogy az embernek van valódi szabad akarata. Ami azt jelenti, hogy egy csomó minden nem azért van, mert Isten akarta, hanem mert az emberi, illetve angyali szabad akarat létrehozta. A bűn nem Isten akarata. Az Isten akaratával ellene megy. Én orrba váglak, Isten miért engedte meg? Mert Isten azt mondta, hogy szabad akarat van. Vagy szabad akarat van, vagy nincs szabad akarat. Ha van szabad akarat, akkor én orrba vághatlak. Most ha én orrba váglak, akkor arról Isten tehet, vagy én? Isten tehet róla, mert ő teremtett engem. Világos. Ilyen szinten Isten vállalta is a felelősséget, ő meghalt minden bűnért és minden emberért. De ámblok a tragédia, a halál, mint olyan, a fájdalom az a bűn miatt van, ami az emberi és angyali szabad akarat következménye. Ez a rövid válasz.